Amen. No, Isten hozott benneteket még egyszer. Márk evangéliumának harmadik fejezetében járunk, sőt azt kezdjük el ma az első verstől, és követjük folytatólagosan, és látjuk már pár hete azt, ahogyan Jézus minden pillanatában, minden cselekedetével az Atyára mutat. Látjuk azt, hogy mindezt Galilea környékén végzi, mindezt Kapernaum és a tengerpart és ott azon a vidéken, városokban, falvakban, tengerparton. Amikor bemegy a városokba, akkor mindig bemegy a zsinagógába, és látni fogjuk majd, ma, hogy erre számítanak is, ugye. És miért megy be a zsinagógákba? Azon túl, hogy ugye zsidóként szokás volt, hogy menni kell a zsinagógába. Hiszem azt, hogy nem lett volna rá szüksége, hiszen tömegek követték, ugye? Bárhova ment, több százan követték ekkor már. De ő mégis bement a zsinagógába. És azt hiszem, hogy a válasz viszonylag egyszerű. Oda ment, ahol azok az emberek voltak, akik keresték az Atyát, akik keresték az Istennel való kapcsolatot. Hiszen nekik akart beszélni, velük akart beszélni arról, hogy ki is az Isten. És egy ilyen helyzet áll elő, harmadik fejezet, első két versét fogom most csak felolvasni. Így hangzik. Egyszer ismét bement a zsinagógába, és volt ott egy sorvadkezű ember, és lesték őt, vajon meggyógyítja-e szombaton, hogy vádolhassák? Ő pedig így szólt a sorvadkezű emberhez. Állj ki középre. Azoktól pedig ezt kérdezte. Szabad-e szombaton jót vagy rosszat tenni? Életet menteni vagy kioltani? De azok hallgattak. Ő pedig bánkódva szívük keménysége miatt haragosan végignézett rajtuk, és azt mondta az embernek, nyújtsd ki a kezedet. Mire az kinyújtotta a kezét, és teljesen épp lett. Akkor a farizeusok kimentek, és a Heródes pártiakkal együtt mindjárt tanácskozni kezdtek, hogyan veszítsék el őt. Közben megváltoztattam, hogy megfelolvasom mind a hat verset. Az első sorban ott ültek a vallásos vezetők, tudjátok, a fura sapkások. Látták, hogy itt a sorvadkező, na, jönni fog-e ma Jézus, ahogy szokott jönni, mert biztos tenni akar majd valami csodát, és mi tudjuk, hogy szombaton gyógyítani, na hát azt nem szabad. Furcsa kalapos figurák lesték Jézus minden mozzanatát. És nem menjünk el az a tény mellett, hogy ezek a furcsa kalapos figurák ismerték Jézus személyét. Tudták, hogy ha látni fog egy bajban lévő embert, akkor azon segíteni akar. Ismerték Jézus szívét, hogy ő milyen. De fontosabb volt nekik az ő meglévő világuk, az ő meglévő vallásos szokásaik, mint az, hogy valaki gyógyítani tud. Akár csak a szavával. Milyen érdekes ez, nem? Hogy ragaszkodtak ahhoz, hogy de mindennek itt kell lennie, ha valami máshogy van, még ha csoda is, még ha valami isteni dolog is, az nem lehet, mert mi jobban tudjuk. Azt hiszem, tudunk ezzel azonosulni, ugye, amikor valaki kívülről csak egy jó tanácsot akar adni, de én pontosan tudom, nekem ne adjál tanácsot, ugye? De körülbelül ez csak egy hatványozott szinten képzeljétek el. Hiszen a mindenható Isten jött el, azoknak, akik elméletileg tényleg őt keresték volna, de meg se hallják őt, meg se látják a szívét. A vallásos szokásuk mondta azt, hogy a gyógyítás munka. Nagyon fontos, a Tórában nincs ilyen. Tórában nincs ilyen, hogy szombatnapon tilos gyógyítani. A Tórában nincs ilyen, hogy a gyógyítás az munka. Ez az ő hozzáadott vallásos szabályrendszerük volt. Ezért kérdezi Jézus ezt tőlük, hogy vajon szabad életet menteni, életet? Mit szabad? Mondjátok meg, ti mondjátok meg. Szerintetek mit szabad? És mit tesz Jézus? Tökéletes vezető, proaktív, fölismeri ugye a helyzetet, hogy itt ülnek a kalaposok, ott a sorvadkező, besétáltam úgymond az ő általuk kitalált csapdába, és azt mondja, hogy jó, akkor te állj középre. Transzparencia, behozza, átláthatóság. Erről van szó? Akkor beszéljünk erről. Beszéljünk erről. Szabad-e? És hallgatnak. Nem mondanak semmit Jézusnak. Nem válaszolnak. Ha ez a téma, akkor csináljuk végig. Jézus irányít, Jézus kezdeményez, Jézus kérdez, és nem érkezik válasz. A vádlók nyilvánosan hallgatnak. Ők nem látták sem az embert, ugye a sorvadkezőt, sem a megváltót nem látták, ők csak az ügyet látták. Ez a gyógyító, ez bezavar a megszokott rendszerünkbe. És kicsoda Jézus? Hogy képzeli ő, hogy bezavar a mi rendszerünkbe, igaz? És ez a kérdés ma, ez többször vissza fog jönni, hogy ki Jézus? Szerinted ki Jézus? Ki volt Jézus a sorvadkező számára? Ki volt Jézus a farizeusok számára? És ki Jézus a te, meg az én számomra? Valaki, aki belezavar a nyugodt életünkbe. Mert rámutat dolgokra. Mert kihívást helyez elénk. De itt Jézus olyan valaki volt, akinek lesték minden mozzanatát. Igen, azért, hogy vádolhassák, de figyelték minden mozzanatát. Nem lehetett Jézust megkerülni. Itt, már bocsánat a kifejezésért, de itt eszi a fene Galileába folyamatosan, állandóan gyógyít, meg démonokat űz ki, mindenki róla beszél, több százan mennek hozzá. Hát ezzel a csávóval csak a baj van. Ezt meg kell oldani. El kell távolítani innen a zsinagóga környékéről. És Jézus ilyen. Jézus bezavar a mi rendszerünkbe. Én erdésztechnikusnak készültem. Nyugodt életre vágytam egy erdő közepén. Ugye? Irányítom, hogy mikor, hány hektár erdőt vágjanak ki a csapatok. Időnként elmegyek vadászok, lelövök egy szarvast, megesszük otthon a feleségemmel, meg a gyerekekkel. Ehhez képest már két országban éltem, három gyülekezetnek voltam, vagy a segédlelkésze, vagy a lelkésze, és állandóan olyan kihívások elé állít, hogy megőrülök. Jézus felborítja az emberi terveket, hiszen ő az Isten, megteheti. De látod-e Jézust? Időnként bezavar-e a képedbe? Időnként üle ott, és időnként látsz olyan szükségeket, amiket tudod, hogy ő azzal valamit akarna kezdeni? Érzed-e magad néha ilyen vallásos, farizeus, nagykalapú embernek? Ő lát téged? És ő akar hozzád beszélni. Emlékezzetek vissza az elmúlt hetekben, arról is beszéltünk sokat, hogy ezek az írástudók, akik csak kötekedni akartak látszólag, Jézus milyen törődéssel és odafigyeléssel volt irányukba. Amikor beteget vittek hozzá meggyógyítani, akkor nem csak az, hogy oké, gyógyulj meg, menjél innen, hanem úgy gyógyította meg őket, hogy előtte tanította a vallásos farizeusokat, hogy figyeljetek, én az Isten vagyok. Oké, hogy gyógyítani tudok, de én az Isten fia vagyok. Minden egyes pillanatban, rendben, a Csabi cenzurázza a mai tanítást, én már kezdek félni. Szóval minden egyes pillanatban, bezavarsz, teljesen jó, köszi. Te vagy a Jézus az életembe, bezavarsz. Minden egyes pillanatával törekedett arra, hogy az írástudók felé is eljusson az üzenetével. Beszéljek? Merjek? Jó. Ötödik, hatodik vers. Miután tekert följebb egy picit, Csabi, azt mondják. Miután ezek hallgattak, én is elhallgattam, csak hogy kontextuális legyek. Miután ezek hallgattak, Jézus az 5. és a 6. versben mit csinál? Bánkódik, haragos, és utána szól a sorvad kezőhöz, nyújtsd ki a kezed. Most nem szeretnék elmenni amellett, hogy Jézus bánkódott és haragudott. A kereszténységben nagyon sokszor komoly hiba az, hogy nem szabad haragudni. Pedig a Biblia azt mondja, hogy haragudjatok, de ne vétkezzetek. Teljesen rendben van az, hogy haragszunk. Jézus is haragudott, nem csak itt, máshol is. A haragnak helye van. Csak ne kárt okozzon és pusztítást, hanem konstruktív legyen utána a kimenetele. És szeretném, hogy lássuk azt is, hogy bánkódott, bántotta Jézust ez. Itt már negyedik, ötödik alkalommal, és csak a harmadik fejezetében vagyunk Márknak. Negyedik, ötödik alkalommal figyelmesen farizeusok felé kommunikálva, az ő nyelvükön elmondva, mondta el, hogy gyerekek, itt nagyobb van bárminél. Én másik ligában focizok, én a mennyei atya gyermeke, fia vagyok. Bántotta, érzelmekkel reagált. Bántja Jézust az emberi szív keménysége. Bennünket is bánt. Nem tudom, volt-e mondjuk csak az elmúlt héten valaki, aki így keményen odaszólt nektek. Vagy az elmúlt egy hónapban. Biztos vagyok benne, hogy volt. Ha nem, akkor mondjátok el, hol éltek, mert oda szeretnék költözni. És megviseli az embert. Megviseli az embert. Mondanak egy olyat, hogy tényleg most én ennek semmi alapot nem adtam. Most ezt miért kapom? Ugye? Olyan főpapunk van, tudjuk a zsidókhoz írt levélből, aki átérez minden helyzetet. Miért? Mert őt is bántották dolgok, mert ő is haragudott. Ilyen Istenünk van, aki azonosult velünk, amikor lejött a földre. Negatív előjelű érzelmek. Érzelmek. Jézusnál is láthatjuk, és ezek nálunk is rendben vannak. Sőt, utána mit csinál? Azt mondja, hogy nyújtsd ki a kezed. Lehetetlent kér a sorvad kezűtől. Képzeljétek el azt a pillanatot, hogy nyújtsd ki a kezed. Hogy? Soha nem tudtam. De valószínű, itt már megtörtént a csoda. És valószínű, így megdöbbent, hogy van kezem. A sorvadás eltűnt. Pár hete megsérültem, és a karomat nem tudtam egyáltalán mozdítani balra vagy előre. Tegnap már idáig fel tudtam emelni. Én úgy örültem, hogy ezt el nem tudom mondani. Gyógytorna csodája, nem Jézusé, de gyógyulok. Szóval el tudom képzelni ezt az embert valószínű 100 000-szer nagyobb hatással, hogy nekem van kezem, ugye? És kinyújtja, és nem érti az egész helyzetet. Jézus itt beszélget ezekkel a vallásos vezetőkkel, meggyógyult, és így ennyi. És Jézusnak ez nem volt munka. Egy picit se fáradt el, egy kicsit se izzadt meg, nem csinált semmit, úgymond, láthatólag legalábbis. És szeretném, hogy ezt lássuk, hogy hogyan gyógyít. Jézus minden egyes alkalommal másképp gyógyít. Van olyan, hogy ugye amikor a százados jön, akkor menj el, és meggyógyult a te szolgád. Oda se megy. Van olyan, hogy beleköp a porba, sarat csinál vele, elég nagyot kellett köpni ehhez, hogy ott sarat tudjon csinálni, rákeni a vaknak a szemére, azt mondja, menj el, mosd le. Nem is az, hogy lemossa neki, menj el, mosd le, és megjön a látásod. És akkor sorolhatnám még. Itt pedig ennyi, hogy nyújtsd ki a kezed. Nagyon sok oka van. Az egyik az, hogy nem akarta Jézus azt, hogy a hívei majd úgy éljenek, hogy úgy kell gyógyítani, hogy ezt kell csinálni, utána ezt kell csinálni, és akkor biztos lesz a gyógyulás. Nem. A gyógyulás Istentől van. Nincs recept. És az a gyönyörű még itt ebben a történetben, hogy nem szegi meg, még nem csak, hogy a Tórát nem szegi meg, az tiszta sor, de hogy még a vallásos túlbuzgó szabályokat se szegi meg. Tehát úgy gyógyít, hogy nem lehet, mit azt mondta, hogy nyújtsd ki a kezed, ez meg kinyújtotta. Mikor történt a munka? Nem történt munka. Ugye? Jézus úgy tesz jót, hogy betartja azt azokat a szabályokat, amik nem tőle vannak. És mi a reakció? Azt gondolnánk, hogy hú, hát jó, akkor lehet, hogy el kell gondolkodni ezen a Jézus dolgon. Nem ezt olvastuk. Azt olvastuk, hogy a farizeusok kimentek a Heródes pártiakkal együtt, mindjárt tanácskodni kezdtek, hogy elveszítsék őt. Hogyan veszítsék el őt? A vallásos vezetők és a Heródes pártiak csak segítek, hogy a Heródes volt az uralkodó. Ez olyan, mintha mondjuk a magyar kommunizmus idejében az egyházvezetők meg az ávósok együtt kimentek volna tanácskozni, ugye? Nem nagyon lehet erre jó magyar példát hozni. Egyszerűen nincs ilyen. De hogy a két ellenség összefog, hogy megölje azt, aki úgy tett jót, hogy semmi rosszat nem tett. Nem lehet ezt másképp megfogalmazni. Ez a reakció. Egy sorvadkezű épkezűvé válik, öljük meg. Felfoghatatlan, nem? Kegyetlennek tűnik a kérdés, de te hogyan fogsz ma kimenni az Isten tisztelet végén az ajtón? Mit kezdesz ezzel a Jézussal? Mit kezdesz ezzel a Jézussal? Félrelököm. Mese. Mit kezdesz ezzel a Jézussal? Hát, oké, tanulságos, egy csomó olyan pozitív dolgot lehet tanulni tőle, de ennyi. Vagy lehet-e itt ennél több? Követed őt, vagy elveted őt? Vagy leskelődsz még egy kicsit? Na, az is rendben van. Egy nagyon veszélyes kihívást helyeznék eléd. Egy veszélyes imára hívlak mindannyiótokat, akár hány éve vagytok hívők, vagy ha nem is vagytok hívők. Ha van bármi olyan bennem, Istenem, ami akadályoz abban, hogy kövesselek, akkor azokat törd össze. Csak ennyit imádkozz. Ha van bármi bennem, ami akadályoz, hogy téged meglássalak, hogy te fontosabbá válj, mint bármi más, akkor azt törd össze. Meggyógyítja ezt a sorvadkezűt Jézus, meg akarják ölni. Mit tesz Jézus? 7. verstől olvasom a 12-esig. Jézus pedig visszavonult tanítványaival a tenger mellé, és nagy sokaság követte őt Galileából, Júdeából, Jeruzsálemből, Idumeából és a Jordánon túlról. Még a Tírus és a Szidrón környékbeliek is, amikor hallották, hogy miket tett, nagy tömegben jöttek hozzá. És meghagyta a tanítványainak, hogy egy csónakot tartsanak készen a számára a sokaság miatt, hogy ne tolongjanak körülötte. Mert sokakat meggyógyított, úgyhogy akinek valami bajuk volt, oda tolakodtak, hogy megérinthessék őt. A tisztátalan lelkek is, amikor meglátták, leborultak előtte, és azt kiáltozták: te vagy az Isten fia. Ő pedig szigorúan rájuk parancsolt, hogy ne fedjék fel kilétét. Jézus elmondja, megmutatja, de továbbáll. Nem erőszakolja rá magát, isteni mi voltát senkire. Én ezt annyira, de annyira szeretem az Istenemben, hogy ő nem droidokat akar, nincs szabad akaratod, azt, amit én mondok. Nem ilyen Istenünk van. Olyan Istenünk van, aki azt mondja, hogy figyelj, én ez vagyok. Szeretnéd elvenni, vagy nem? Szeretnél kapcsolódni hozzám, vagy nem? Nem változott meg ezeknek a szíve, úgyhogy megy tovább, és és szolgál tovább, és itt már nagyon fontos, itt most változik a történet. Innentől kezdve nem több százan követik, hanem több ezren. Csak azt látjuk, hogy nagy tömegek, és hány helyről érkeztek a nagy tömegek. A Jordánon túlról, tehát hogy az a 2,5 törzs, aki nem kelt át a Jordánon, ők is jöttek követni, hallgatni, gyógyulni Jézus által. Itt már minimum több ezren követik őt. És az is igaz, hogy akik itt követik, még mindig nem amiatt követik, aki ő, hanem amit tesz ő. Vegyétek észre, csak megérinteni akarjuk, csak meggyógyulni akarunk. Az, hogy te Isten vagy, az még nem érkezik meg nekik. De az, hogy ezen a személyen keresztül itt gyógyulás lehet, az már igen. De amíg itt vannak, Jézus azt mondja, amíg ez a tömeg itt van, addig megváltozhat a hozzáállásuk, megváltozhat a megértésük, hogy igen, lehet, hogy akkor ő a megváltó, ő a messiás, akit olyan régóta vártunk, akiről beszéltek a proféták. Őt küldte Isten? Megnyílhatnak, megismerhetik a megváltót. Tehát vannak a farizeusok egyszer, akik azt mondják, hogy ez a Jézus egy olyan figura, akit meg kell ölni. Van a tömeg, aki látja, hogy van ez a Jézus, akin keresztül valami működik, valami hatással van az emberekre, menjünk el, nézzük meg. Leskelődjünk még egy picit, ki is ez a Jézus. És van egy harmadik csoport, őróluk olvasunk itt a 13. verstől a 19. versig. Ismerni fogjátok őket. Azután felment a hegyre, és magához szólította azokat, akiket akart, és azok oda mentek hozzá. 12-t választott ki, hogy vele legyenek, és hogy kiküldje őket prédikálni, és hatalmuk legyen kiűzni az ördögöket. Simont, akinek a Péter nevet adta. Jakabot, Zebedeus fiát, és Jánost, Jakab testvérét. Akiknek a Boanerges nevet adta, amely azt jelenti mennydörgés fiai. Andrást és Fülöpöt, Bertalant és Mátét, Tamást és Jakabot, Alfeus fiát, Taddeust és a kananita Simont, és Iskariótes Júdást, aki végül el is árulta őt. Van egy harmadik csoport, tehát ma reggel legalább háromféle embert látunk. Ez a harmadik csoport, akik később apostolokká váltak. Lukács evangélium a 6. fejezetben tudjuk azt, hogy mielőtt Jézus itt magához hívja őket, ugye kicsit ezt is jelzi, hogy ugye felment a hegyre, de a Lukács 6-ban azt is tudjuk, hogy az egész éjszakát imádságban töltötte Jézus. Végig imádkozta az éjszakát. Hogy mit imádkozott? Valószínű ezt a 12 embert imádkozta végig, hogy atyám, biztos, hogy őket válasszam ki? Biztos, hogy őket hívjam el? Az atyát kérdezte. És az atya úgymond a fiának a fülébe suttogta a neveket. És azt mondta, hogy igen, őket hívd el. Kiket választott? A szépen imádkozókat, a képzetteket, a megfelelő végzettségűeket, akik jól néztek ki, jó volt a külső kisugárzásuk, megjelenésük, a szépeket, a jó családból valókat. Nem. Egyáltalán nem érdekelték ezek a dolgok. Akiket akart, ezt olvastuk. Jézus akarta ezeket az embereket. És akiket akart, azok oda mentek hozzá. Gyertek, emberhalásszá teszlek benneteket, olvassuk Máténál, és ők ott hagytak csapot papot, és mentek Jézust követni. Akkor hogy van ez? Eleve elrendelés van, vagy szabad akarat? Hadd tegyem fel ezt a provokatív kérdést, és a válasz egyszerű, igen. Jézus azt mondta, hogy gyertek, és ők mentek. Mind a kettő nélkülözhetetlen. De én biztos akarok lenni, hogy én kiválasztott vagyok. Akkor válaszd Jézust, mert ő akar téged. Te akarod-e őt? Isten, ahogy mondtam az előbb, nem droid követőket szeretne. És bennünket is úgy teremtett, hogy mi kapcsolatra vágyunk. Mi arra vágyunk, hogy legyenek barátaink, legyenek olyanok, akikkel tudunk beszélgetni. És ez azért van, mert Isten hasonlóságára lettünk teremtve. A legjobb dolog, hogy a Biblia azt mondja, hogy ha te őt választod, ő soha nem fog téged elvetni magától. Annyira szeretem a római levélben ezt, hogy nem tehetsz semmit. Ha te szereted Jézust, ha te akarod Jézust, nem tudtál olyat tenni, és nem, nincs olyan baki, nincs olyan bűn, nincs olyan semmi, amit tehetsz, hogy ő ne szeressen téged. Mindig, mindenkor veled van. És mire hívja a tanítványait? A 14-es vers annyira leíró. Mire hívja a tanítványait? Hogy vele legyenek, és hogy kiküldje őket prédikálni és gyógyítani. Hogy vele legyenek. Jézus arra hív, hogy vele legyünk. Én nagyon szeretek minőségi időt tölteni emberekkel. Nagyon szeretem a férfi hétvégéket, mert nem lehet megúszni, hogy beszélgetünk. Nagyon szeretem azt, amikor elmegy az ember sétálni valakivel. Az egyik lányommal például az utóbbi időben rendszeresen esténként sétálunk, és akkor mindent is elmond. Olyat is, amit aztán én nekem figyelnem kell, hogy véletlenül sem mondjam el az anyukájának, mert akkor kikapok tőle. Két tűz között vagyok, vagy az anyukától kapok ki, mert nem mondom el, vagy a lányomtól, mert elmondtam. De ilyenkor a szuper titkos tinédzser titkokat megtartom magamnak. Egész életünkben Jézus így van velünk, hogy ő kapcsolódni akar velünk. Annyit akar, hogy vele legyünk. Akarunk-e mi ő vele lenni? Akarunk-e neki esélyt adni? És csak hogy ez a én veled akarok lenni dolog Jézustól, és aztán ez a kiküldés dolog között mi történik, arra van néhány nagyon jó példa. Ez a változás, ez nem megy egyik napról a másikra. Mester és tanítvány dolog, ez nem úgy történik, hogy ő a mester, én a tanítvány, és már tudom is a dolgokat. A régi korban volt ilyen, hogy inas iskola. És ez a párhuzam jutott eszembe, amikor készültem, hogy nem kell tudnod az asztalos szakma minden fortéját. De egy asztalos magához vesz, és megtanít minden fortéra. Hónapok, évek múltán jó asztalossá fogsz válni. És erre hív bennünket is Jézus, hogy gyere, legyél velem, és majd én felruházlak minden hatalommal, minden erővel, megtanítalak téged, hogy hogyan működik ez az Isten dolog. És gondolhatjátok azt, hogy na jó, de hát én nem vagyok apostol, hát ki vagyok én Szent Péterhez képest, ne viccelj, róla bazilikát neveztek el, hát ki vagyok én hozzá képest, ugye? Az apostolok közül némelyekről kb. Semmit nem tudunk, van, akikről keveset tudunk, és van, akikről egy picit többet tudunk, jó? De amit tudunk, abból csak néhányat hagyd szemezgessünk így. János, aki az evangéliumot írta, aki a három levelet írta, akit a szeretet apostolának nevezünk. Mit olvastunk itt? Boanerges, mennydörgés fiai, ő is a tesója. A hirtelen harag és a dükitörések embereire mondták ezt. Tehát konkrétan indulatkezelési problémákkal küzdő fiatal emberekről beszélünk. Ha ilyen vagy, ha ilyen voltál, még lehet belőled a szeretet apostola. Ez János. Másik nagy kedvencem, és majd itt mindjárt össze is kötjük őt valakivel, Kannanita Simon. Másik evangéliumban a Kannanita helyett a Zelóta szót használják, és az a helyes, vagy a jobban leíró szó, lázadók csoportja voltak a zelóták, akik meg akarták dönteni a római hatalmat. Tehát egy terrorista sejt. Hogy micsoda? Kánaánit írt? Jó, tehát a zelóták, bocsánat. Kananita, kánaáni, mind a kettő egy ilyen másik megfogalmazás, zelóta. És meg akarták dönteni a római hatalmat. Ennyi érdekelte őket. Tehát egy terrorista sejt tagja, mint ma mondjuk az ISIS-nak az emberét, hogyha fognánk. Őt hívja be a csapatába Jézus. Jó? De itt még nincs vége a történetnek, mert behívja Mátét, a vámszedőt, aki kollaboráns a római hatalommal. Tehát itt van, aki meg akarja dönteni, és itt van, aki azt mondja, hogy a rómaiakkal minden rendben, szedjük be a vámot, verjük ki az emberekből a vámot, az adót, a mindent, és szolgáljuk a rendszert. És Jézus azt mondja, hogy őket majd összerakom egy sátorba, amikor utazgatunk, és összebarátkoznak, ugye? Milyen jó párosítás. Azt mondja, gyertek, kövessetek majd szobatársakká, teszlek benneteket. Nem semmi brigád, és még nem beszéltünk többükről, de csak néhányat kiemeltem tényleg az érdekesség kedvéért. Miért őket választja? Mert nem azt nézi, hogy most kik ők, meg mik ők, hanem azt, hogy mivé tudja őket formálni, mivé tudja őket változtatni, mit tud belőlük kihozni. Mert látja, hogy mire teremtette őket. Te és én hogyan választottunk volna a csapatot? Én végig gondoltam, Német Laci vagyok, messiás, kell egy csapat, hogy megváltsuk a világot, jó? 12 embert lehet, le van szűkítve, ez egy kicsit nehéz, mert jobb lenne egy nagyobb brigád, de 12. Hogyan rakom össze a csapatot? Hát kell legalább 3 ember, aki ért hozzá. Teológus. Minimum mesterfokozat, de az se baj, ha PhD. 3 különböző szakterületről, ha lehet. Ugye az egyik az legyen ilyen hitvédő, aki lekezeli az ilyen van-e Isten, nincs-e Isten, mi van Isten, mi nincs Isten, és a másik két téma is széles spektrumú legyen. Jó. Utána legalább 2, de lehet, hogy az se baj, ha van 3 ilyen PR és kommunikációban jártas ember. Honlapot kezeli, Facebookot, social médiát, minden ilyesmit, ugye. Írja a leveleket a Origónak, a Telexnek, a mindenféle portáloknak, hogy ezt nyilatkoztam, azt nyilatkoztam, ők lekommunikálják a dolgokat. Na most 12-en járjuk az országot. 12 éhes férfi, tehát kell legalább egy, de az se baj, ha 2 operatív a csapatba. Szállást kell intézni, kaját kell intézni, abban a korban nem volt hűtő, tehát hogy ezeket meg kellett oldani. Na most biztos behívtam volna a csapatba 2 kőgazdag vállalkozót, mert kell 2 befektető is a projekthez, ugye? Aki tolja a projektbe a pénzt, és ne felejtsétek el azt se, jó? Tehát, hogy itt már a heróditák és a sapkás farizeusok már meg akarnak ölni. Tehát, hogy lenne legalább 2 kemény legény is mellettem, akik megvédenek, ha bármi van, tehát 2 testőr is. Remélem, kb. 12-nél tartunk, mert nem számoltam pontosan. És Jézus mit csinál ezzel szembe? Félrerakja az emberi bölcsességet, és azt mondja, hogy én őket akarom. Akarom ezt a buzgó zelótát, majd lenyugszik. Akarom ezt a kollaboráns vámszedőt. Én akarom azokat a dühöngő fiatalokat is, majd ők is megérkeznek. Lesz majd ez a Péter, ő is meg fog érkezni, de ő már csak akkor, amikor én már lassan elmegyek. Miért őket akarta? Mondok egy még nehezebbet, mielőtt a választ erre megadom. 19-es vers, még egyszer felolvasom. És Iskariótes Júdást, aki végül el is árulta őt. Miért hívta be, ha tudta, hogy elárulja őt? Emlékeztek, az egész éjjel át imádkozta, hogy ki legyen az a 12, akit kiválaszt. Az egyik ötletem az volt, hogy lehet, hogy itt volt az a hajnal 4-5 felé, amikor már kezdett el álmosodni, és Júdás, jó lesz az, és igen. Ugye? Szerintem nem aludt el Jézus. Nem ez a helyes válasz. Aztán gondolkodtam azon, hogy valószínű látta benne a potenciát. Ne felejtsétek rá, ő volt az operatív, ő kezelte a pénzügyeket. Ugye rá lehetett bízni felelősségteljes dolgokat. Tehát minőségi munkaerő volt. És akkor lehet, hogy az a terve a világ történelemnek, hogy ő lesz, aki elárul, de hát ha bevállalom a rizikot, hát ha meg tudom győzni, és nem árul el. Nem hinném, hogy ez lett volna a megoldás, hogy Jézus ott rizikózott, hogy na vajon eljutok-e a szívéig. Aztán azért gondolkodtam, hogy valójában hát valószínűleg nem volt olyan nagy merítés. Mert ugye voltak, akik kiszolgálták a rendszert, voltak ugye a Herodes pártiak, voltak a farizeusok, és akkor hát voltak ezek a halászok, meg egy vámszedő, meg itt-ott egy-két ember. De valójában ez se igaz, mert itt már ugye több ezren követték. Tehát hogy azért valószínű, hogy nem volt olyan rossz ez a merítés. Azt gondolom, hogy minimum két oka volt, hogy választotta Júdást. De valószínű több is. Az egyik az az, hogy lássuk mi is, hogy igen, érhet bennünket csalódás. Lesz olyan, hogy cserben hagynak bennünket, hogy elárulnak bennünket. Hogy a legmegbízhatóbb ember, akire rábízzuk a legfontosabb dolgokat, az hagy el bennünket. Aztán az is, hogy az emberi árulások, a gonosz munkálkodása sem állíthatja meg Isten tervét. Mert ugye mit tett Júdás, hogy megöletjük, és akkor majd megyünk tovább, majd a zelótákkal megdöntjük a rómaiakat. Nem ez a csávó volt, az úgy néz ki. De Isten terve pedig az volt, hogy a világ mindenséget váltja meg. Egy Júdás nem tudta ezt kisiklatni. Egyetlen egy emberi árulás sem tudja kisiklatni azt, ami Isten terve a te életedre. És szeretném, hogy ezt meghalljuk, mert ez felszabadító erejű. Bármilyen, nem tudom én, gyerekkori traumád volt. Bármi történt veled az életed során, bármit okoztak ellened, az nem tudja megakadályozni azt, ami Isten tervében szerepel az életedben. Mindazt, amivé válhatsz életed során, az Istennél biztonságban van. Senki sem mondta, hogy könnyű lesz, de biztonságban van és teljesíthető. Az életed nehéz, de kisiklatni senki nem tudja, és semmi nem tudja. Max, te nem viszed végig. De ha végigviszed, meg tudod csinálni, mert Isten van veled, és segít neked helyreállni. És segít neked véghez vinni azt, amit ő tervezett a számodra. És okozhatnak sebeket mások. Fognak is. Bekötöd, és mész tovább. Mert a mindenható Isten van veled, aki gyógyítani tud, aki megújítja az erődet, aki azt akarja, hogy az örömöd teljes legyen ezen a földön. Az úton te haladsz, a lépéseket neked kell tenned. És ha bölcs vagy, tényleg a mindenható Istent segítségül hívod. Ha nem vigyázol, veled lesz még néhány testvéred is. Lehet, hogy kicsit ilyen mennydörgés fiai lesznek, meg lehet, hogy kollaboránsok voltak régen, meg lehet, hogy terroristák, de most már a testvéreid, és segíteni fognak az utadon. Miért választotta Júdást? Ígértem a választ erre. Miért választott engem? Azzal kezdődik, hogy ő hív téged. És azzal folytatódik, hogy te azt mondod, hogy én is akarlak téged, Jézus. Igen, akarok a tanítványod lenni. Akarok a követőd lenni. Nem csak itt lenni akarok. Nem csak leskelődni akarok. Nem csak kapni akarok tőled valamit, a követőd akarok lenni. Ahogyan a megkeményedés is egy folyamat, a meglágyulás is egy folyamat. ne érezd magad rosszul, ha most nem tudsz dönteni, hogy most erre vagy arra. De azt tudd, ha tudatosan nyitsz, akkor esélyt adsz. Ha tudatosan megkeményítesz, akkor ott még keményebb lesz. Barnabásunk, aki gitározott, ma emlékszem, amikor pár éve mondta, hogy most újra elkezdtem gitározni, és hát annyira fájnak az új begyeim. Mert még nem keményedtek be azok az új begyek. Most már egész jól ment neki. Amikor elindul a strand szezon, és mezit lábazunk, ugye, akkor először botladozunk. De aztán megkeményedik az a bőr, és szeptemberre már jöhet nekem a kavicsos horvát tengerpart is, bár jönne, ugye? Szeptemberben suli helyett inkább a kavicsos tengerpart. Most kell egy nagy amment mondani. És most nagyon rosszul fog hangozni a kérdés, hogy melyik irányba szeretnél haladni, nyilván a horvát tengerpart irányába. De a szívünk szerint, ha az a kérdés, hogy ki is Jézus, hogy meg akarom őt jobban ismerni, vagy nem, akkor melyik irányba szeretnél haladni, jobban megismerni, megnézni, hogy ki is ez a Jézus, vagy nem hagyjuk. Édesanyám, aki amikor én hitre jutottam, ő még nem igazán járt Istennel, amikor vívódtam a hittel, következőt mondta nekem. Tegyél egy próbát. Mondta ő ezt nem hívőként. És néztem, hogy mire gondolsz? Hát imádkozzál, mondd neki, hogy Isten, ha vagy, akkor így vagy úgy fogalmazzam meg, mutasd meg magad. És én imádkoztam, és úgy történt. Aztán úgy, jó van, oké, egy lépéssel közelebb mentem Istenhez, megmutatta, hogy itt valami van. Lehetetlent kértem, és megtörtént konkrétan. Hát mondom, jó, akkor oké, akkor elmegyek egy ilyen Isten tiszteletre. Ugye még egy lépéssel beljebb mentem. Az Isten tisztelet végén kifutottam a teremből. Nővérem szaladt utánam. Másfél napon át írtam össze a kérdéseimet, következő, tehát keddi napon visszamentem, és jöttem a kérdéseimmel, és belenyomtam a lelkészeknek az arcába. És beszélgettünk órákon át. És a végén azt mondtam, hogy oké, akkor én akarok adni egy esélyt ennek az Istennek, és behívtam az életembe. Azóta pedig folyamatosan jönnek az újabb és újabb kihívások, amiben folyamatosan néha így belelépek, így a enyhülés, a puha irányba, hogy oké, Jézus, néha, jaj, ne, Jézus, most nem, most tényleg, most egy kicsit, csak egy kicsit hagyjál békén. Ne, ezt a részét a szívemnek nem akarom átengedni neked. Aztán, na jó, de itt van. Úgy is tudom, hogy nálad van a legjobb helyen. És ezen az úton haladsz, akkor minden rendben van, mert akkor esélyt adsz Istennek. De tudd, hogy hol tartasz ezen az úton. Imádkozzunk. Mennyei Atyám, én köszönöm, hogy te akarsz bennünket. Hogy amikor megfogantunk édesanyánk méhében, amikor erre a világra megszülettünk, te ott voltál, és azt mondtad, hogy na itt jön az én drága gyermekem. Egész életünkben mindazok a dolgok, amik körbevettek bennünket, amik történtek velünk, vagy akár ellenünk, te ott voltál, velünk örültél. Ott voltál, és tápláltál bennünket. Ott voltál, és velünk sírtál, amikor gyászoltunk, amikor fájdalmunk volt. Köszönöm, hogy soha el nem hagytál, és soha el nem hagysz bennünket. És vársz. Vársz arra, hogy mi a lágyabb felünkkel forduljunk feléd. És itt vagyunk most, és akarunk egy lépést tenni az irányodba. Itt a szívünk, még ha kemény föld is, de törd föl. Mutasd meg magad még jobban nekünk. Amen.